Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem, ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem, így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és énekek zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadnak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében áldunk, magasztalunk téged most elsősorban ezért a közösségért. Köszönjük neked, amit már elvégeztél közöttünk igéd által, szent lelked által az elmúlt napokban. Köszönjük, ha felismerhettünk igazságokat a te igédből, és köszönjük, hogyha mindebből meg is tudtunk valósítani valamit. Minden a te dicsőségedre van, Urunk. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk, köszönjük neked, hogy igéd még ma is szólhat, hogy élő és ható, hogy teremtő szó, amely minket is újjáteremthet. Kérünk téged, nyisd meg most a mi szívünket, elménket, hogy be tudjuk fogadni azt, amit te készítettél a számunkra. Köszönjük neked, hogy ma is megszólítasz bennünket. Kérünk téged, szólj hozzánk, és mi hallgatunk téged, és ma, amikor a te igédet halljuk, add, hogy ne keményítsük meg a szívünket. Az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen. Kedves testvérek, próbáljuk elképzelni azt, hogy milyen lehetett Jézus korában lombsátor ünnepe. Ez egy olyan ünnep volt, ami 7 napig tartott, és nagy aranykandelláberekben, 4 hatalmas aranykandelláberben, amely egyenként 65 liter olajat tartalmazott, égtek az olajmécsesek, és éjjel-nappal világosság volt ebben az időben, ezen az ünnepen. Lombsátor ünnepe hálaadó és örömünnep volt, a fény ünnepének is nevezték. A héber elnevezése a szukkót azt jelenti, hogy sátrak. És a Pészákkal és a Savuottal ez volt a 3 zarándok ünnepnek az egyike, amikor egy hívő zsidó embernek el kellett mennie Jeruzsálembe a templomba. 7 napig ünnepeltek tehát Jeruzsálemben, és úgy tűnt, hogy 7 napig nem megy le a nap. Hatalmas világosság volt, és ne feledjük, hogy egy olyan korban volt ez, amikor nem volt közvilágítás éjszaka, nem voltak fényreklámok, nem volt mobiltelefon vagy bármilyen zseblámpa, tehát semmilyen fényforrás, kis olajmécsesek voltak maximum, de amikor sötét volt, akkor valóban rászakadt a sötétség valahogy úgy, ahogy Babi csíres versében, mint egy bársony takaró betakart mindent a sötétség, és valóban nem lehetett látni semmit. És akkor 7 napon keresztül világosság volt, éjjel és nappal. És ekkor ebben a helyzetben volt, hogy Jézus feláll a templomban, és azt mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ennek a nagy 4 gigantikus olajmécsesnek nagyon fontos üzenete volt abban a korban, abban az időben egy vallásos zsidó ember számára. Az egyik üzenete az volt, amit a példabeszédek könyvében így olvasunk, mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. Ezért bizonyára úgy gondolták, hogy ez a világosság a parancs és a tanítást jelenti. A törvény meg az ige, ami Isten szájából származik, az világítja be az embernek az életútját. És Jézus erre mondja ezekre a gigantikus olajmécsesekre, hogy nem ezek adják a világosságot. Nem ez a világ világossága, hanem önmagára mutat. Én vagyok a világ világossága. És aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Szükségünk van világosságra, hogyha látni akarunk. Ugye ebben a táborban most a látás kerül a középpontban, és ahhoz, hogy lássunk, ahhoz világosságra van szükségünk. Örülök is, hogy most fölkapcsoltuk ezeket a lámpákat. Tegnap nem égett, és nehezen is láttam. Szükségünk van fényre, szükségünk van világosságra ahhoz, hogy lássunk, és szükséges, hogy azt is felidézzük, hogy ezzel kezdődött minden ezen a világon. Az első teremtő szó ez volt, hogy legyen világosság. És lett világosság. Ezzel kezdődött minden. Az emberi történelem, az élet, és azóta nem létezik élet világosság nélkül. Dávid Zsoltára is ezzel indul, ha emlékszünk rá, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. És azt gondolom, ezek olyan tapasztalatok, amiket mindannyian megtapasztalunk az életünk során. Mindenek előtt két nagyon fontos elemet lássunk meg ebből az imádságból. Az első, hogy a támadás nagyon valóságos. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem. Megfogható, átélhető, konkrét veszélyről van szó. Fizikai, látható és hallható veszélyről, amit megtapasztal az ember. És azt gondolom, hogy nincs közöttünk olyan, aki ne tapasztalta volna már az élete folyamán mindezt, sőt, azt gondolom, hogy talán a felnőtt életünknek ez az egyik fokmérője, mikor rádöbben arra az ember, akkor nő ki a gyerekkorból, hogy Presser Gábor így mondja az egyik dalában, hogy nem szerethet mindenki. Hogy vannak olyanok, akik nem szeretnek engem, vannak ellenségeim. Ha akarom, ha nem. Én leginkább nem akarom, de mégis van, akinek én nem tetszem, van, aki az én életemet semmibe veszi, az én személyemet semmibe veszi, akit zavar az én személyem, az én stílusom, akár a kinézetem, és nem szeret engem. Vagy akár a munkahelyen, vagy az iskolában, valahogy úgy érzi, hogy a gátjává válok az ő jobb előmenetelének, és akkor megpróbál keresztbe tenni, és ha akarom, hanem elérnek ezek mindannyiunkat, ezek a támadások. Érezzük mindannyian az irigység például, hogy valami miatt úgy érzik emberek, ismerjük mi is ezt az érzést, hogy valakinek van valamije, nekem nincs, akkor irigykedem rá, vagy fordítva. Úgy érzi más, hogy nekem valami sikerült, másnak nem. Egészen konkrét dolgok, nyilván a pénz az egyik ilyen. Neki van, nekem nincs. Neki miért van egészsége, én miért vagyok beteg. Neki miért vannak együtt a szülei, nekem miért váltak el. Neki miért vannak testvérei, nekem miért nincsen testvérem. Vagy neki miért van párja már, mennyivel jobb, értékesebb, szebb, mint én. Nem igaz, és nekem még sincs, és vágyom rá, és irigykedem. És hát itt tudjuk, az irigység az olyan, mint a féreg, de most ne menjünk bele ebbe mélyebben, emlékszünk talán erre. Valóban így van, egyre inkább érezzük azt, hogy felnő az ember, hogy vannak, akiknek nem tetszünk, és vannak ellenségeink. És nagyon fontos, hogy ezt nem kell nekünk letagadnunk. Nem az a hit, hogy hazudok a valóságról. És azt mondom, sokszor érzem azt még hívő embereknél is, mint a ki akarnánk menteni az Urat ezzel, hogy ó, hát nincsenek olyan rossz dolgok, meg úgy valahogy elhallgatjuk ezt, hogy bocsánat a kifejezésére, de hogy jobban jöjjön ki az Úr belőle. Tehát, hogy valahogy a mi életünk, hát ő áldást készít nekünk, nincsen nekünk nehézség az életünkben, nincsenek ellenségek, nincs semmi zavar, minden rendben van. Az ilyen az nagyon hamis, az ilyen fajta bizonyságtétel, és nagyon hamar le is lepleződik, mert ez nem így van. Feleségemmel van közöttünk egy mondás, gyakran emlegetünk, hogy a valóság nem ellenségünk. Nem a valóság az ellenség, én azt gondolom. Van ellenségünk, de ne tegyünk meg valami olyat ellenségnek, ami nem az. Az életünk tele van igazságtalansággal. Körülöttünk is tapasztaljuk ezt, magunkban is tapasztaljuk ezt. Most nagyon sokszor nem az következik az életünkben, aminek úgy érezzük, hogy logikusan következnie kéne. Hogyha valakivel én jót teszek, nem mindig kapom vissza azt a jót. És nagyon sokszor csalódás ér, és nagyon sokszor ezt is elismerhetjük, hogy úgy ér csalódás, hogy mi nem tehetünk róla. Hogy nem vagyunk benne érintettek, nem miattunk van mindez. Dávid nem akarja kiszínezni a valóságot, hanem rámutat arra, hogy valóban vannak ellenségek, szorongatott helyzetben van, és ezt nem hallgatja el, hanem nagyon valóságosan, nagyon képszerűen marcangolnak az ellenségek, megjeleníti mindezt, hangot ad mindennek. A másik, amit elmond, viszont sokkal fontosabb, hogy Isten jelenléte valóságosabb, sokkal valóságosabb, mint az, amit ilyen módon tapasztal. És ez a győzelmes hívő életnek az egyik titka, én azt gondolom. Mi ezt szeretjük külön választani, hogy ha Isten velünk, akkor nincsen baj, akkor túláradó öröm van bennünk. Nagyon félve mondom, nem tudom sokszor, hogy ugye szabad-e ilyet kimondani. Vannak ilyen, még a hívő emberek között is, nem akarok megbántani senkit, csak azért mondom, mert lehet, hogy nekünk is kín van az áldás, házi áldás, amire ott van, hogy ahol Isten, ott szükség nincsen. Nem igaz. Nem igaz. Bocsánat, hogy ezt mondom. Tudom, hogy magyarázhatjuk javára, tudom, hogy hogy értjük nekem. Sokszor megmagyarázták már, amikor ezt mertem egyszer mondani, már jöttek oda, hogy hát azt ők nem úgy értik, de van szükség, sajnos van szükség ott is. Tudjuk jól. Nem ebben az értelemben van. A másik ilyen a jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, adtál nékünk, hát ez, ami az őrületbe lehet kergetni, de most ebben nem megyek bele. A másik ilyen szentehén, amire nem lehet hozzá nyúlni, pedig én nonsensnek tartom teológiailag, de hagyjuk. Vannak ilyenek az életünkben, van szükség, van nehézség, de Isten pontosan, hogy velünk van a szükségben, a nehézségben, ugyanolyan valósággal, mint ahogy a szükség megjelenik, vagy a nehézség megjelenik. Isten velünk van nagyon valóságosan és megtapasztalható módon a mélységben. Egyszer a parókia kapuban elkapott egy szegényes öltözetű, hiányos fogazatú asszony, és először megkérdezte, hogy én vagyok-e a pap. Mondtam, hogy igen. Akkor váltott, és rögtön elkezdett sírni, hogy jaj, mi történt velem, hát mi képzelje el, hogy mi történt, addig nem volt semmi baj, de akkor rögtön ugye átváltott erre, engem is úgy megrémített a dolog. Miért történik mindez velem? Mondja meg nekem, hogy miért büntet engem az Isten, hogy ilyen helyzetbe kerültem, hogy mások segítségére szorulok. Miért büntet engem az Isten? Mondja meg nekem, válaszoljon erre. És hát teljesen le voltam fagyva az egész előadástól, és mondtam, hogy ne haragudj, én nem tudok ezt hozzászólni. Akkor hogy hát maga pap, hogy nem tud hozzászólni, hát azt mondja, magának tudnia kéne, hogy én nem tudom, hogy milyen Istenről beszél, azt maga tudja csak, hogy kiről van szó, mert nem valahogy, hogy milyen Istenről beszél, hány Isten van, hát az, hogy egyetlen Isten van, még úgy kezdett kiesni a szerepből, hát hogy értem ezt, hogy hát ne arra ugye mondom, az az Isten, akit én imádok, hirdetek, szolgálok, és aki az én életem középpontjában van, az nehogy büntet, hanem önmagát büntette azért, hogy nekem megbocsáthasson. Mondom, szeret minket annyira és oly módon, hogy egyszülött fiát adta. Hát ez az Isten nem az, ami ma, amiről maga beszél. És megállt, azt mondja, igen, hát akkor miért történnek velem ezek a dolgok? Hát erről már tudunk beszélgetni, akkor most tudjuk kezdeni mindezt. Erről van szó, ugye nekünk nem kell letagadnunk a valóságot. Ha valamivel engem őrületbe lehet kergetni, az a pozitív hozzáállás. Tehát az van egy ilyen, nem tudom, hogy ismerik a testvérek biztos, amikor állandóan ilyen pozitív, hogy nem szabad, a negatív dolgokat ki kell zárnunk, és csak a pozitív dolgok azok. Valóban szükséges, vannak helyzetek, amikor jó, ha az ember úgy áll hozzá a gyerekeknél, egy tanulási folyamatban, nyilvánvalóan bátorítani kell, biztatni kell. Nem baj, ha nem sikerült, újra kezdjük. Na de vannak olyan dolgok, amikre ez nem igaz, hogy a pozitivitás, meg az ilyen pozitív hozzáállás az valóban az embert azt jó irányba befolyásolja. Nagyon fontos, hogy lássuk ezt. A pozitivitás az nem ilyen. Ne ez legyen, ami meghatároz bennünket. Ne tagadjuk le a valóságot. A kettő együtt igaz. A nehézség is, és az Isten békessége is. Az, hogy ő velünk van. Volt 9 évvel ezelőtt egy sérvműtétem, és Én azok közé tartozom, akik rettegnek az orvosoktól, nem mint hogyha különösebben lett volna eddig orvossal komolyabb. Én az vagyok, aki na, a kórháztól is, meg a nem szeretem, látogatni se, tehát ez a legnehezebb szolgálataim közé tartozik a kórházlátogatás, mert maga az intézménytől is már nem tudom, egy ilyen rossz érzés van bennem. Hát elért az, hogy azt mondták, hogy műteni kell, és el kell mennem. És hát borzasztó állapotban voltam. Ez egy viszonylag túlélhető műtét. Tehát ez a, és érve ez egy ilyen, mondják, azt szokták mondani, hogy rutin műtét. Én a halálra készültem, és mondtam, hogy itt valószínűleg itt én be is fejezem az életemet, és olyan állapotban mentem, reggel 7 órakor kellett jelentkezni a műtétre, és kaptam egy SMS-t egyik lelki testvéremtől, a Pozsonyi úti református lelkésztől, aki tudta, hogy megyek, imádságban támogatott, ő az ilyen lelki atyám most, és hát írt egy SMS-t egy igével, 56. Zsoltárból, az van, ha félnem kellene is, én bízom te benned, ez a Károli fordítás, azt mondja, ha félnem kellene is, én bízom te benned. Ez volt, amit elindultam a szívemben, hát uram, ez legyen. Megérkeztem, és akkor úgy kezdődik általában ez, hogy vannak vizsgálatok először, és utána adnak nyugtatót, hogy lehessen dolgozni az emberrel, mert mindenki általában elég idegesen megy egy műtétre. És mielőtt ezt a nyugtatót megkaptam volna, ugye itt megnézték a vérnyomást, meg a, és azt mondja nekem az ápoló, azt mondja, maga nem izgul? Nem akartam hősködni, vagy dehogy nem, mondom, mert mondom, de, én nagyon izgulok, mondom. Ilyen vérnyomást ő még nem mért, azt mondja, meg pulzust, azt mondja, műtét, meg hát meg fogják műteni, mondta, vagy kicsit úgy majdnem, hogy ergelni, hogy azért, hogy úgy vegyem komolyabban azt, ami, mondom, ne arra úgy, mondom, hogy izgul, szóval, hát ezt nem is érti, hogy mi van. Akkor döbbentem rá arra, hogy a reményiknek, hogy nyugalma nincs, de békessége van a szívnek, ugye, nyugalma nincs, én éreztem, hogy de valahol mélyen mégis, békességem volt, amit én itt látszólag nem is érzékeltem, mert én úgy éreztem, hogy nincs békességem, és hogy valahol sokkal mélyebben van. Ez legalább annyira valóságos. És a mai kérdésünk, mert mindig volt egy kérdés a látással kapcsolatban, hogyan láthatjuk meg Isten jóságát a mélységben, a nehézségben is, és erre ad magyarázatot, erre ad nekünk segítséget a mai Zsoltárunk. Ugye, amikor nem jó az élet, amikor azt érezzük, hogy nem jó, amikor csalódtunk, amikor mélyen vagyunk, amikor nem úgy mennek a dolgaink, ahogy szeretnénk, hogy mennek. Amikor jól mennek a dolgaink, akkor nem nagy kunszt meglátni Isten jóságát, ezt úgy érezzük. Egyszer egy jobb napokat látott férfi talált meg, szintén ott a parókián, és ő mondta nekem azt, hogy minek higgyen Istenben, hiszen ő neki már semmi vesztenivalója nincsen. És azt mondta nekem, maga se hinne Istenben, hogyha elhagyta volna a felesége egy másik férfiért, ő összetört volna, és elkezdtem volna inni emiatt, a gyermekei nem ismerik meg, mert nagyon lecsúszott, és a munkahelyéről is kirúgták volna mindezek folyamányaként. Neki összedőlt az élete, egyszerűen nincs értelme semminek, ő maga se hinne Istenben, hogyha ilyen lenne az élete is. Valahogy nagyon lefagytam, amikor mondta, mert a Jobb könyvének a kísértője, ugye a sátán jutott eszembe, aki mint hogyha azt mondta volna az ember, hogy nem ok nélkül félem én az Istent, ahogy nem ok nélkül féli Jobb az Isten, hanem mert megáldottad, és valóban, mert rendben van az életem, akkor így könnyű Istenben hinni. De hinnék-e, ha elveszíteném mindezt? Az Erősvárami Istenünk himnuszunkban van, hogy az utolsó verszakban, hogy kincset, életet, hitves gyermeket, minden vehetik veszendő kincseik, milyen a mennyörökre, de valóban tudjuk ezt énekelni őszintén? Hogyan láthatjuk Isten jóságát a szorult helyzetben? És itt is két jellemzőjét figyelhetjük meg a hívő embernek. Dávid így fordul Istenhez a 4. versben, egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Az Úr házában való lakozás nyilvánvalóan nem fizikai értelemben értendő, hogy állandóan a templomban legyünk, és a gyönyörködés sem arra gondolunk, lehet gyönyörködni a templomban természetesen, egy ilyen szép új templomban, mint itt Pilis család különösen, de nem erre gondol, nem a templomban való gyönyörködésre. Mindezek a képek arra vonatkoznak, hogy az imádkozó embernek a legfőbb vágya, hogy közösségben legyen az élő Úrral. Az a vágya, hogy Isten jelenlétébe élje az életét, hogy megtapasztalja mélységben, magasságban Isten jelenlétét. És ezek a képek erre vonatkoznak, de ebben a kérésben mégsem ez az igazán fontos. Van ennél sokkal fontosabb, ami engem jobban megszólított, amikor is ezt mondja, nem csak, hogy gyönyörködni kíván, hanem az, hogy ez az egyetlen kérése. Azt mondja, egyetlen kérésem van az Úrtól, egy dolgot kérek az Úrtól, hogy az Úr házában lakhassam. Egyet. Ez, ami döbbenetes. Amikor Isten szeretete betölti az ember szívét, amikor lángra lobbantja, ahogy énekeltük, tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben, amikor valóban az Isten szeretete betölti az embert, és megtapasztalja, hogy mit jelent az, hogy megbocsáttattak a bűneim, és lehet új életem, és helyre áll mindaz, aminek helyre kell állnia, amire eredetileg teremtett az Isten, akkor az az ember az valóban rájön arra, hogy az egyetlen dolog az, ami igazán fontos, az Isten jelenlét. És nem azt jelenti, hogy nincs más, ami fontos, de ez az, ami mindent meghatároz. Ez a legfontosabb. Ez az, ami mindent valahogy egybe fog, és minden más úgy szétszakítja az ember, de ez az, ami összetartja. Most nem tudom pontosabban megfogalmazni, bocsánat, de talán egy evangéliumi példa mégis segíthet nekünk. Mária és Márta története, ismerjük szerintem a történetet jól, ugye két ugye, testvérről, azt mondja, háromról, ugye Lázára, az ő férfi testvérük, és ők Jézus mondjuk így baráti köréhez tartoznak, tehát olyan tanítványok, akik valóban nagyon közel állnak, nagyon szereti őket Jézus, és ők is szeretik Jézust, és egyszer elmegy hozzájuk Jézus. Erről látunk egy feljegyzést. Jézus elmegy hozzájuk, és ez a két nővér, ez különböző módon reagál Jézus jelenlétére. Volt egy ilyen, ami talán jobban megvilágítja számunkra, hogy ugye mondjuk így, hogy Mária azt mondja, hogy Jézusom itt van. Márta meg azt mondja, Jézusom itt van. Ugye az egyik ugye örül annak, hogy megérkezik Jézus hozzájuk. Ugye ott van, és hallgatja őt. Ugye Mária az, aki az Úr lábánál hallgatja, és gyönyörködik az Úrban, és hallgatja az ő beszédét. Márta pedig az, aki sürök forog, akinek ugye lefoglalja a sok munka, hogy ellássa a sok elvárás, hogy neki ott háziasszonyként ott tennie, vennie kell, és hát nyilvánvalóan ugye szokták mondani, hogy ugye Mária leborul, ő pedig kiborul. Ugye ennek az a vége, hogy egyszer csak szinte ugye föltöz vágja az egész, és azt mondja, hogy hát Uram, azt nem lehet, hogy itt egyedül vagyok, és a testvérem nem segít. Mondd meg neki, hogy ez nagyon aranyos, hogy Jézusnak megmondja, hogy mit kéne mondani, ezt ismerjük, hogy ő jobban tudja, hát jobban meg kéne mondani neki, de nem én mondom, meg mondd meg neki, te, hogy segítenie kellene. Hát ha már magad nem tudod, akkor legalább segítek egy kicsit, hogy mit kéne mondani. Hogy ugye van az a pont, ezt ismerjük, amikor nem akar ő beszélgetni, ő veszekedni akar. Tehát hogy miért nem mosogattál el? Tehát elmosogattam, de már elmosogattam, most már nem kell. Ugye ez nem akarja megoldani az ügyet, ő most veszekedni akar. Most ez a szint, hogy ő már megcsinálta, és akkor mondd meg neki, hogy így nem lehet bánni az emberrel. Écke. És akkor azt mondja az úr, nagyon érdekes, hogy Jézus nem támasztja alá mindezt. Márta, nagyon sok mindenért nyugtalankodsz és aggódsz. Kevésre van szükség, szóval valójában csak egyre. És az a Mária a jó részt választotta, amit nem vehetnek el tőle. Mária a jó részt választotta. Nem igazolja, nem mondja, sőt, azt mondja, hogy nem ez a helyes. Sokszor mondjuk azt, hogy vannak a Márta keresztjének, meg a Mária keresztjének. Értem, hogy mit akarunk ezzel mondani, ez nagyon szép, de itt nem erről van szó, itt nem lehet különbséget tenni, itt egy a szükséges dolog, ahogy a Károli fordítás mondja, egy a szükséges dolog, hogy amikor ott van Jézus, amikor egy ilyen lehetőségünk van, hogy őt hallgassuk, akkor hallgassuk őt, akkor nem kell lefoglalni magunkat mással, akkor nem kell sürögni, forogni. Márta aggódása szó szerint megosztja, szétszórja őt, meg akar felelni, és nagyon sok mindennek, és nem teljesen fordul oda Jézus felé. Sok mindenért aggódik, és Mária jó részt választotta. Minden félelem, minden aggodalom abból táplálkozik, hogy van valami, ami fontos, és veszélyt jelenthet, hogy elveszíthetem azt, vagy nem tudom megtartani azt, vagy nem érem el azt. És amikor mindezeket az Isten iránti egyetlen vágy fényébe hozzuk, akkor nem azt mondjuk, hogy nem fontos, hanem az, hogy nem uralkodnak rajtunk mindezek, hanem egyetlen egy, ami szükséges a számunkra, az, hogy Jézust hallgassuk és őt figyeljük. Ha valóban betölti az ember szívét az Isten szeretete, ez a vágyakozás, akkor a félelmeink oldódnak, és nem azt jelenti, hogy nincsenek, de valóban ott már, ha félnem kellene is, én bízom te benned. Ez történt velem is a műtét előtt. az a másik megtapasztalásom, ezt ritkában szoktam elmondani, de azért elmondom ezt is, hogy amikor maga a műtét volt, ez egy lágy égsér volt, amit hát olyan helyen műtenek, hogy tulajdonképpen nem sok ruha van az emberen, mondjuk így. És úgy kiterítik az embert, ott betoltak egy ilyen, tudtam volna menni, tehát akkor még semmi baj nem volt, betoltak egy, mondták, ez a protokoll. Betoltak egy ilyen kerekesszéken, majd azt mondták, hogy menjek föl a műtőasztalra. Mondom, most, de betoltak, most akkor mindent, akkor nem tudom, emeljenek föl, vagy nem. Hát én fölmentem, én ott nem akadékoskodtam. Fölmentem, és akkor ugye hát az ember úgy leveszik, ugye nincs rajta semmi, úgy se luterkabát, se semmi, ott fekszik tényleg, és tisztelendő úr, itt 4-5-en csak nők főleg, tehát ez a másik kellemes érzés az egészben. Ott fekszik, és akkor mondom, uram, annyiszor elmondtam keresztelőkor meg, hogy én ti veletek vagyok a világ végzeték, hogy azt te velem vagy, hogy most én hiszem én ezt. És egyszerűen az volt, hogy uram, te velem vagy. És ebben biztos vagyok. És lehet, hogy elaltatnak, és nem kelek föl, de akkor úgy lesz a jó, akkor nálad leszek. De ha megtartasz, akkor megtartasz. És megint csak az a békesség, hogy engem ott hiába számoltattak meg bármi, én már csak keltem föl, és fantasztikus élmény volt, vége, és sikerült. A hívember másik jellemzője volt az egyik, akkor most jön a másik, hogy az Istennel való kapcsolat, a kommunikáció, ahogy folytatja Dávid, azt mondja, megszólítja Istent, azt mondja, halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. A bizalommal teli ember, ugye, nagyon fontos, nem kerüli el a baj, tehát itt is jegyezzük meg, de nagyon fontos a folytatás, azt mondja, és ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ugye ez a mondata a hívő szívnek a készségére mutat, érzékenységére mutat, hogy én, amikor megszólítom az Urat, mert a jó részt választottam, ő ráfigyelek, akkor készségesen várom, hogy ő válaszoljon nekem, és amikor válaszol, akkor én azt készségesen fogadom, és engedelmesen fogadom. És benne van, hogy várja az Isten szavát, a kezdeményezést, és ráfigyel. És ez a készenlét az, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Várom, Uram, hogy mozdulj, hogy lépj, hogy cselekedj valamit, hogy szólj hozzám, hogy nekem mondj valamit. Hívlak, könyörögtem, de utána nyitva vagyok arra, hogy válaszolj, hogy mutasd meg magadat. És amikor szólsz, akkor szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. És sokkal fontosabb ez a kijelentés, mint gondolnánk elsőre megint, mert nem azt mondja, hogy amikor azt mondod, hogy járuljatok színem elé, akkor azt válaszolom, színed elé járulok, Uram. Nem ezt mondja. Szívem azt válaszolja, színed elé járulok, Uram. Mert a belső gátak azok, amik leginkább akadályozzák az engedelmességet. Én az eszemmel válaszolom, hogy színed elé járulok, megmegyek, de sokszor nem ez az, ami meggátol engem az engedelmességben. Én tudom az eszemmel, hogy mit kéne tenni, tudom, hogy mi az Isten akarata, de mégsem azt cselekszem. Mert van valami belül, ami gátol engem. Pont a szívemben, ugye a héber gondolkodásban a szív, ugye a személyiség középpontja, a gondolkodásnak, a döntéseknek a középpontja, nem az érzelmeknek feltétlenül, ugye, ahogy mi gondoljuk. A szív, ami a szívem válaszol, az egész bensőm az, amit megszólíthatsz, és a szívemet, a bensőmet formáld át, mert ott van a tagadás is belül. Kívül tudjuk sokszor, hogy mit kell tenni, meg is tanuljuk, vannak akik megtanulják, van a lázadó korszak, de utána az ember úgy nagyjából már ugye a felnőtt korára beáll, hogy hogyan kell nekem viselkednem, és akkor úgy viselkedem, de nem erről szól a hívő élet, hogy hogyan viselkedem, vagy Isten szerint viselkedem, nem egy viselkedés, hanem egy belső megváltozott szívet jelent, egy új szívet jelent, a bensőm változik meg, és fordul Isten felé. És akkor ez a bűnös állapotot így tudja Isten megtörni a bűnnek a hatalmát, és a gonosznak a hatalmát, és világosságra hozni az elmúlhatatlan életet, hogy az ige mondja, megtöri a bűnnek a hatalmát. Nem kell, nem szükségszerű bűnt elkövetnem, nem szükségszerűen vétkezem akkor már. De erre van szükségem, erre a szív állapotára, hogy Uram, ha te szólsz, akkor én az én szívem felel, a bensőm felel, és az engedelmeskedik. És hogyha valami van, ami bennünk gát van, egy belső gát van, akkor fontos, hogy feltárjuk Isten előtt, hogy mi az a belső gát. Mi az oka? Egy titkos bűn lehet az, vagy valami, ami megkötöz minket, mert nem tártuk fel Istennek még, nem vallottuk meg, nem tagadtuk meg. Nagyon fontos vannak ilyen dédelgetett bűneink, amiket nem tudunk valahogy elhagyni, elengedni, és nagyon fontos lenne pont egy csendes héten, erre nagyon alkalmasak ezek a táborok, amikor itt vagyunk, együtt vagyunk, ilyen kúraszerűen van, kapjuk az igét az Istentől, hogy van hogy állandóan mindenhol erről van szó, van lehetőség imádságra testvérekkel, vannak lelkészek, tudunk beszélgetni, használjuk ki ezt. Használjuk ki, ne legyen hiába való mindaz, hogy mi itt vagyunk, hogy mi az, Uram, ami a te akaratoddal ellentétes. Amikor azt gondoljuk, hogy mi nem tudunk hinni, mi nekünk nem megy a bizalom, hát ez természetes, hogy nem megy. Hát ezen ne csodálkozzunk. Amikor jönnek oda, sokszor 8 évig a Luther otthon szakkollégiumban voltam lelkész, amikor még a vizafogóban volt, még a 13. kerületben, egyetemisták között, akkor hát nagyon sokszor volt, hogy ott volt egy olyan szokás, hogy mindenkinek kellett beszélgetni a lelkésszel, tehát be voltak osztva, és ha tetszik, ha nem, tehát állítatra nem járt, vagy nem tudom, de egyszer élő lelkészt kellett látnia, tehát hogy az nincs, aki azt mondta, hogy ateista, annak is. És voltak, akik azt mondták, hogy hát ők nem tudnak hinni. És akkor várták, hogy én majd meglepődöm ezen, vagy nem tudom, úgy elhüledezem, hogy hát ne ilyet, hát hogy nem. Hát ez a természetes. Azon csodálkoznék, ha tudná hinni. Az a csoda. Hát az az Isten ajándéka, hogyha az ember ezt megkapja. De hát ez a természetes, hogy az ember alapvetően tiltakozik az Isten akarata. Nem akarom, hát dehogy akarom. Hát amit hallok, pont, hogy van bennem egy belső tiltakozás belül mindezek ellen. És ezért van így. A meg nem tért ember esetében nyilvánvaló ez természetes. De amikor mégis érzünk valami megkötözöttséget magunkban, hívőként, akkor is szükséges újra és újra oda vinnünk mindezt az Isten elé, és valóban a Isten szentségében, az ő jelenlétében letenni mindezt. És akkor valóban, ha az ő jelenlétében feltárjuk, akkor lehetünk szabadok arra, hogy a szívünk fog válaszolni Istennek. És akkor elindulhatunk. És Dávid életét ismerjük, hogy milyen volt. Tehát volt erről szó 2 nappal ezelőtt, hogy nem volt tökéletes ember. Nem volt tökéletes ember. Egy nagy bukását idéztük fel. De azt hozzá tehetjük, hogy van lehetőség a bűn rendezésére, és Jézus Krisztusért van bocsánat, hogyha feltárjuk ezt. És ebben a Zsoltárban ma láttuk, hogy megvallotta Dávid a hitét, és az imádkozó közösség is, hiszen a Zsoltárok könyvének zsoltárait a közösség imádkozta együtt. Azért kerültek bele ezek a szentírásba, mert ezeket együtt imádkozták. Mindannyian úgy érezték, hogy ezek azok az imádságok, amik megszólaltatják az ő belső állapotukat is. Ráismertek azokra a helyzetekre a korabeli kegyesek, és azóta is a több ezer éve hány és hány hívő ember, hogy hát ezek velünk is megtörténnek. Mi is ilyen helyzetekbe kerülünk, és nekünk is ez jelenti a megoldást, ami Dávidnak jelentett, vagy a korabeli hívő embernek jelentett, mert Isten szent lelke jelentette ki nekik, hogy mi lehet a megoldás. Nagyon sokszor vagyunk mélyen mi szorult helyzetben. A világosság mindig az Úr, az ő világossága által látunk világosságot. Általa rajta keresztül láthatjuk a valóságot. Aztán az életünk alapvető sorrendjét kell megváltoztatnunk, a sorrend az, ugye mondtuk, hogy egy dolgot kérek az Úrtól, hogy azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, gyönyörködhessem templomában. Ezek után, ezekre építve találjuk a választ a Zsoltár végén a kérdésünkre, hogy hogyan láthatjuk Isten jóságát a nehézségekben. Azt mondja itt egy ponton, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Egy nagyon fontos és nagyon hangsúlyos kötőszóval vezeti be, de. Ez egy ellentétet kifejező kötőszó, valami, ami ellentmond az előzményeknek, hogy van valahogy, de én hiszem, hogy látom, hogy meg fogom látni. Ugye Péter halfogása juthat eszünkbe, ugye, hogy mindannak ellenére, ami van, amit tapasztalok, ugye Péter hullafáradt volt, nem fogtak semmit, már nappal volt, minden ellene mondott a szakma, a tapasztalat, minden, hogy nem lehet fogni csak a sekélyesbe, és éjszaka, és ők fáradtak, és nappal van, és azt mondja Jézus, hogy evezz a mélyre, és vesszétek ki. Teljesen értelmetlen, amit mond. Emberi értelmetlen. És azt mondja Péter, hogy egész éjszaka fáradtunk, nem fogtunk semmit, talán magában megállapítja, mint halász, hogy egy marhaság, amit mondasz, mert nem lehet most fogni. Ugye, milyen érdekes, hogy Jézus az élete közepén szólítja meg. Nem azt mondja neki, hogy Péter, imádkozz többet. Hát ő egy tanító volt, azt ugye el is fogadta volna. Jó, akkor többet fog imádkozni. Péter, tanulmányozd a szent írásokat, és akkor jó, hát a tanulom. Hát ezt várjuk egy rabbitól, nem? Erről azt mondja, hogy hogyan kell halászni, azt, hogy mennyi halászni. Az én értek, mondja Péter. Hát, miért itt? Mert ő ott szólítja meg, ahol ő biztonságban van. Hát ehhez értek. A többi az rendben, a lelki dolgok, de én ehhez értek. És azt mondja, menjél ki, és azt mondja, a hitét itt mutatja meg, azt mondja, a te szavadra mégis kivetem a hálót. Tehát ez a de én hiszem. Annak ellenére, hogy nem tudok hinni, hogy minden ellene mond, hogy látszólag a korszellem, meg minden, amit látok körülöttem, de én ennek ellenére mégis hiszem. Hát a lázadás van, testvérek, meg amit mondom, én ugye a rockzenében, meg a jazzben, meg a zenében a szabadságot kerestem mindig. Hogy én szabad és független akartam lenni, és nem úgy élni, ahogy élnek az átlag emberek, akik húzzák az igát, és nem szabadok. Én szabad leszek, és független leszek, és hosszú olyat növesztettem, és nem tudom, hoztam egyébként fotót már a múlt alkalomra is, de senki nem kérte, úgyhogy nem mutattam meg. Lehet, hogy jobb is, így lehet, hogy este nem ki, lehet, hogy reggel jobb, mert este már azért az álmokat zavarhatja esetleg. De lényeg az, hogy azt mondtam, hogy szabad akarok lenni. És akkor bentem rá, hogy a legnagyobb lázadás és a legnagyobb szabadság Jézus Krisztus követni. Hadd mondjam el azt, fiataloknak szoktam, amikor megnövesztettem a hajam, és azt mondtam, hogy rockzenészet, szüleim azt mondták, jó, rendben, hát lázadjál, csináld. Ilyet, hát így nem lehet, ugye. Megtértem, olyan botrány lett, hogy az hihetetlen. Hogy mitől, júj, mindenhova, hogy mitől, mi lesz itt, meg hogy lesz, ugye nem, szüleim nem voltak hívők, hogy hát most akkor mi lesz, akkor hogy lesz, vagy nem tudom. Rögtön, miért? Mert ez az igazi lázadás. Követni, de nem lanymelegen a vallásoskodni, hanem valóban döntes elindulni Jézus követésében. Nagy kaland is, és valódi szabadságot és békességet ad. Sokkal jobb így élni, ez egészen biztos. Ezt merem állítani. Nagyon sok, kevés valamire azt mondom, hogy egészen bizonyosan úgy van, de hittel élni és Jézus követni, az biztos, hogy a boldog élet útja. Egészen biztos. Az egész életemben mondhatom, hogy minden rossz döntésem olyan volt, amit magam hoztam meg, és minden jó döntésem az, amit az Úr adott meg, és engedett meg, és formált ki az én életemben. Ez egészen bizonyosan így van. Mindennek ellenére, félelmek közepette, mélységekben, akkor is, ha éppen nem támogatja senki, akkor is, hogyha senki nem ért egyet, akkor is, ha minden ellenem mond, én akkor is hiszem, hogy meglátom Istent, hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Az imádkozó Dávid szabadságát adja, hogy erősebb, valóságosabb számára Isten, mint akit nem lát, mint a bajok, amik körülveszik, és amiket látunk. Ugye ez a fontos, hogy mint aki látja a láthatatlant, na, csak bajba, zsidókhoz írt levélben van a 11. fejezetben, de most nem fog eszembe jutni, hogy megnézzük mindjárt. Mózesnél mondja, ugye, amikor a bizonságtevők fellegénél, hogy Mózes elhagyta Egyiptomot, és nem félt a fáraó haragjától, mert kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent, ugye, mint aki látja a láthatatlant. Ugye, kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Tehát erről van szó. Ugye, kitartani, mint aki látja. A Szentírásban ugye világos az, hogy kétféle valóság van. Vannak a láthatók és a láthatatlanok. Ugye a láthatók, amiket az érzékszerveinkkel fogunk fel, amik körülvesznek bennünket. És van a láthatatlan valóság, ugyanolyan valóság, még inkább valóság, sőt a legvalóságosabb valóság, amit nem látunk, az Istennek a valósága. És azt, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, hogy az apostol mondja. Az Isten világosságában látjuk a világot, a veszélyeket is, de nem magára néz a zsoltáros, és mi nem magunkra nézünk, hanem szemeink az Úrra néznek szüntelen, ahogy ma az az ige előkerült, ahogy hallottam, és nagyon örültem neki. A szemeim az Úrra nézek, nem önmagamra, nem a bajokra, nem lefele, mind arra, ami körülvesz, hanem mindennek, ezen keresztül én föl tudok nézni, és Istenben bízom. Őtőle várom a megoldást, őtőle várom azt, hogy megszabadítson. Ez a várakozás az, ami meghatároz bennünket. És van még, és ezzel fejezem be, a végén egy olyan megint, egy valahogy egy ilyen kiugró rész, ami engem úgy meglepett ebben a imádságban, nem tudom, hogy feltűnt a testvéreknek, az utolsó vers. Ugye végig egy imádságról van szó, ahol Dávid, az imádkozó, imádkozik. És akkor a végén van egy ilyen benne, azt mondja, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. De mint hogyha valaki más szólalna meg, Ugye egy ilyen biztatás, hogy valami belső hang, vagy gondolatunk arra, hogy mivel ezt közösségben imádkozták, talán éppen a gyülekezet hangja. Testvérek, ha valaki imádkozik, akkor nincs egyedül, soha nincs egyedül az imádságban. Mindig ima közösségben vagyunk, mindig vannak, akik velünk imádkoznak. Bármikor imádkozunk, tudjuk ezt. Ez a mi atyánkban kifejeződik abban, hogy többes számban van. Ha egyedül imádkozunk, akkor is azt mondjuk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben van, nem én atyám, mert hogy akkor is közösségi ez az ima. Valaki biztos, hogy imádkozza velünk. Tehát közösségben vagyunk, nem csak amikor így közösségben vagyunk, hanem amikor egyedül vagyunk, akkor is a hívők közösségében imádkozunk, és akkor ez a biztatás ott van, reménykedj az Úrban, légy erős és bátor, reménykedj az Úrban. Megkapjuk ezt a bátorítást. Talán éppen az Isten hangja, ami megszólal a másik ajkán, milyen sokszor van, hogy mások bátorítanak bennünket. Az én szívemben gyenge éppen az ige, de a másik ajkán erős a közösségben, megszólalhat. Lombsátor ünnepével kezdtük, talán ez a zsoltár is elhangzott ott Lombsátor ünnepén. Az ünnepbe a mi Urunk Jézus Krisztus magára mutat, hogy én vagyok a világ világossága. Mi már az ő világosságában látjuk a világosságot. Amikor itt világosságról van szó a zsoltárokban, tudjuk, hogy ő benne teljesedett be. Mert tudjuk, ki a világosság. Hogy nem egy tanítás, nem egy filozófia, nem egy életszemlélet, hanem egy személy. Az Úr Jézus Krisztus, ami világosságunk. És egyedül Jézus, ami reménységünk, aki által minden helyzetben megtapasztalhatjuk és megláthatjuk az Isten jóságát. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te a világ világossága vagy, és hogy általad, a te világosságod által láthatunk világosságot. Köszönjük, hogy ma is eljuttatsz bennünket erre a világosságra, és megmutatod nekünk a mi életünk rendezetlenségeit, de megmutatod a kivezető utat, hogy ez a valódi szabadság, ha te szabadítasz meg bennünket. Ha a fiú megszabadít minket, akkor valóban szabadok leszünk. Ezt erősítsd meg bennünk, Urunk, és erre vezess most bennünket. És kérünk, hogy légy a mi közben járunk, amikor még együtt úgy szólítjuk meg a mi mennyei atyánkat, hogyan tőled tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk. Amen.